Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sportpályát avatott, illetve nemzetközi ösztöndíjakat adott át a szlovák tanítási nyelvű óvodák általános iskola, gimnázium és kollégiumban a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten. Soltész Miklós hangsúlyozta, az intézmény fejlesztése az állam, az országos szlovák önkormányzat, illetve a magyarországi szlovák közösség példamutató összefogásának az eredménye. Mindennek nyomán az elmúlt 5 évben több mint 630 millió forintot használhattak fel az intézmény felújítására és a sportpálya kialakítására, tette hozzá. A Klebersberg központ a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és pedagógusok számára című projekt keretében annak szakmai mérföldköveként 50 ezer pedagógus számára vállalta a továbbképzésen való részvétel biztosítását december 31-ig. Közölte a központ a távirat irodával. Azt írták, a projekt elsődleges célja a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése, amely hozzájárul a magas színvonalú, korszerű oktatás biztosításához. A 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzést távoktatási formában, digitális platformon, képzői támogatással 8 hét alatt teljesíthették a projektben résztvevő pedagógusok. A képzésre beiratkozottak közül több mint 46 ezeren szereztek tanúsítványt a továbbképzési követelmények sikeres teljesítéséről, emelték ki. Ingatlanok fejlesztésére és az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésének támogatására pályázhatnak az önkormányzatok. A Magyar Falu Program hétfőn megjelent 10 milliárd forint keretösszegű kiírásában. Jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos budapesti sajtótájékoztatóján. Gyopáros Alpár elmondta. A pályázati felhívás már megjelent a magyarfaluprogram.hu és a kormány.hu oldalon. Az 5000 lélekszám alatti települések július 2-ától nyújthatják be pályázataikat a 100%-os előfinanszírozott támogatásra. Támogatják a falu és tanyagondoki gépjárművek beszerzését, és amíg korábban csak buszok vásárlására lehetett pályázni, a mostani kiírásban már a tanyagondokok kérésére terepjárók pikkapok beszerzését is támogatják. A Tiszapárt törekvései teljesen világosan abba az irányba mutatnak, hogy a földalapú támogatásokat meg szeretnék szüntetni. Közölte Erdős Norbert, a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke, fideszes országgyűlési képviselő Nyíregyházán sajtótájékoztatón. Erdős Norbert azt mondta, Magyar Péter, a Tiszapárt elnöke, az Európai Parlamentben többször is elmondta, hogy a biogazdálkodást kell támogatni az extenzív gabonatermeléssel szemben, saját tanulmányában pedig kriminális helyzetnek nevezte, hogy az országban még mindig sok növénytermesztő van. Nyilvánvalóan az Európai Néppárt ezt várja tőle, mintha ő megmondhatója lehetne annak, hogy mennyi növénytermesztőre van szükség Magyarországon, fogalmazott, hangsúlyozva, a növénytermesztést nem visszaszorítani, hanem támogatni kell. Nem lehet kisebb célt kitűzni, mint a kábítószer terjesztés és kereskedelem felszámolását, hangsúlyozta Horváth László, kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Budapesten. A kormánybiztos a Keresztény Civil Szervezetek Országos Fórumának tisztán, szertelenül, nyíltan a szenvedélybetegségekről címmel rendezett tanácskozásán kijelentette. Zéró tolerancia van, nem tanulunk meg együtt élni a kábítószerrel. Rámutatott, az eddigi számok azt mutatják, és várakozásaik szerint még inkább azt mutatják majd, hogy van értelme a küzdelemnek. 3 hónap mérlegét ismertetve közölte, több mint 3500 büntető eljárást indítottak, több mint fél tonna kábítószert, több mint 250 millió forint készpénzt és 100 millió forint értékű ingóságot foglaltak le. Elérték, hogy csökkent a fogyasztás, és kevesebb a fogyasztó, mondta. Végül az időjárásról. több és vastagabb felhő az ország északnyugati északi tájain lehet. Bizonytalan számosság mellett ezeket a részeket délnyugatról északkelet felé tartó záporok, zivatarok érinthetik. Egy-egy intenzívebb zivatar sem kizárt. Máshol legfeljebb fátyol felhők lesznek az égen, csapadék nem várható. A nyugati-délnyugati szelet kevesebb helyen kísérik élénk széllökések, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá fokozódhat a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 20 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 28 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
Tudás öröksége. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Túri Saroltát hallják. A műsorunkban folytatjuk az erdélyi fejedelemség történetét bemutató sorozatunkat. Mai adásunkban a 15 éves háborúról és annak lezárásában elévülhetetlen érdemeket szerzett Bocskai István erdélyi fejedelem politikai pályafutásának jelentőségéről beszél dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza. Ha tehetik, tartsanak velünk! Ban elhunyt Bátori István, ezt követően unokaöccse Bátori Zsigmond lett Erdély fejedelme. Az ő uralkodása alatt kezdődött meg a század vég nagy háborúja, a 15 éves háború a török ellen, ez 1591-től 1606-ig zajlott. Ki indította el a háborút? Mi volt egyáltalán a háborúnak a indító oka?
A német történeti írás hosszú háborúnak nevezi, 91 vagy 93. Mind a két időpont helyesnek tűnik. 91-ben már érlelődött egy nagy háborúnak a körülményei, de valóságosan 93-ban bontakoznak ki a hadi események. Boszniai válság, ami elindítja ezt az egész be nem kalkulálható és be nem látható folyamatot. Tény, hogy ugye megint a keresztény és az iszlám világnak nagy összeütközéséről van itt szó, és hát, hogy Szentligának nevezik, vagy Szentszövetségnek nevezzük, ami megalakul és irányítja a keresztény világ ellenállását az agresszor Oszmán Birodalommal szemben. Nem erre térnénk ki, hanem ugye az erdélyi fejedelemséghez közelítsük az egész háborúnak a folyamát és hömpölygő folyamát. Mégpedig azért, mert egyáltalán nem mindegy a keresztény Európa számára, hogy hány fronton fogják lekötni az Oszmán Birodalomnak katonai erejét. És nagyon előnyös a keresztény tábor számára, hogyha Erdélyen keresztül, Moldva, Havasalföld térségében egy újabb front nyílna, és az Oszmán Birodalomnak a haderejét akkor így minimum ugye két csoportosításra lehetne bontani. Vagyis a fő támadási irányt, stratégiai irányt meg lehetne változtatni, pontosabban Steyrországra, Alsó-Ausztriára nehezedő nyomást így csökkenteni lehetne. Egyben ezért nagyon-nagyon fontos, ami ugye Rudolf király számára, a magyar király számára, hogy az erdélyi fejedelem ebben a konfliktusban, a keresztény táborba kerüljön, és nagyon-nagyon komoly ígéretekkel sikerült is Bátori Zsigmondot megnyerni ennek a háborúnak. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a keresztény tábor megerősödjön a keresztény országokkal, mégpedig hát az oszmán vazallusnak nevezett országokat ebből a oszmán világból ki kell ragadni, és Bátori Zsigmondot, hát a gyóntató atya, Kárió atya, és nyilván ezen keresztül a keresztény értékeknek hangoztatásával sikerült az erdélyi fejedelmet rávenni arra, hogy igenis megszülessen az a politikai alkú, amelynek eredményeként a másik fölmondja az Oszmán Birodalom iránti engedelmességet, és nyíltan beavatkozni ebbe a háborúba. Ez nem ment nagyon könnyen, sőt, ellenkezőleg, nagyon-nagyon nehéz körülmények között zajlott, hiszen 1594-ben neki a politikai ellenfeleit el kellett tüntetni az erdélyi belpolitikából, és ez szó szerint kell érteni, hogy el kellett tüntetni, hiszen a leghangosabb és a legtekintélyesebb embereket kellett eltávolítani a politikából, és ez kivégzéseket is jelentett, és az egyik unokatestvére, tehát Bátori Boldizsár is a kivégzettek között van, de Kovacsóci Farkas is, a nagyon-nagyon művelt erdély kancellár szintén a kivégzettek sorában van, vagy a kendi testvéreket is ezek között találjuk. Egy furcsa, ugye történelmi paradox szituáció és helyzet állt elő itt Erdélyben. A török párt az éppen a békét jelentette az erdélyi fejedelemség számára. A másik oldalon, tehát a Szentszövetséghez való kötődés, kapcsolódás, az pedig a háborút jelentette, és a háborúba való belépésnek ilyen szörnyű ára volt, és ez Báthori Zsigmond végrehajtotta azért, hogy nyíltan és nyilvánosan felsorakozzon Rudolf által irányított katonai ugye, akcióhoz. Ettől a pillanattól kezdve két fontos háború bontakozik ki, 1594-95-től váltakozó sikerrel, és mind a törökök, mind pedig a keresztények számára váltakozó sikerrel. Hát bennünket itt közelebbről, itt elsősorban ugye Eger várának az eleste, illetve a mezőkeresztesi csata az, ami érint. Eger várának az elestét nem kell különösebben ecsetelni, 1596-ban történik. Alig telik el, igaz, néhány hét, és már mezőkeresztesen is egy katasztrofális vereség éri a keresztényeket. Hát, hogy most katasztrofális, inkább a következményeit tekintve katasztrofális, hiszen itt az 1596-os mezőkeresztesi csata eredményeit a török nem tudja teljes mértékben ugye kiaknázni, mert a Dunántúlon is zajlanak a harci események, hadi események, és ott 1598-ban a keresztények ugye Győrvárának a visszafoglalásával nagyon-nagyon komoly pozíciót szereznek vissza, és mintegy kiegyenlítődnek a hadi szerencse, illetve a hadi kudarcoknak az esemény sora.
Azért a mezőkeresztesi csata egy fordulópont volt itt a 15 éves háború során. Milyen jelentőséggel bírt?
Nem múlik el természetesen az erdélyi fejedelemség számára nyomtalanul ez a mezőkeresztesi vereség, hiszen itt van maga Báthori Zsigmond, itt vannak az erdélyi hadak, hát Bocska István is, és bizony ez nagyon-nagyon megrázza a fejedelmet, és a fejedelemség tekintélyét is alássa ez a nagy vereség. Úgyhogy gondolkodik azon, hogy immár másodszor is le kell mondani az erdélyi fejedelemségre, és vissza kell vonulni. Ugye nagyon szerencsétlen a házassága is, és el kell távolodni Magyarországtól, és a magányt kell keresni, és a sziléziai hercegségbe, Open Ratiborban gondolja, hogy megtalálja ezt a nyugalmat. Az eseménytörténetet nem részleteznénk, többször ugye itt lemond és visszatér az erdélyi fejedelemségbe, és ezzel a bizonytalansággal az erdélyi fejedelemséget hát a teljes pusztulásba dönti, hiszen a tatároknak és az törököknek ugye a bosszú hadjáratát nem sikerül kivédeni. Báthori Zsigmondnak az a politikai számítása sem válik valóra, hogy unokatestvérét Báthori Andrást Lengyelországból erdélyi fejedelemség élére állítsa. Egy nagyon rövid ideig történik ez meg, de hát Báthori András Magyarországon hát kevésbé ismert, illetve az erdélyi fejedelemségben alig-alig ismert személyiség. Arról nem is szólva, hogy igaz egyházi személy, püspök, és igen, a katolikus egyháznak a tekintélye egyáltalán katolikus püspöknek fejedelemként való elfogadtatása, ez semmiféleképpen nem történhet meg konfliktusok nélkül. Tehát egy nagyon-nagyon súlyos pusztulással együtt járó időszak ez a századfordulós évek Erdély történetében, és kilátástalannak tűnik a helyzet, és a magyar király számára pedig ugye a jövendő, hogy hogy alakul, mint alakul, az erdélyi fejedelemséget ben lehet tartani ebben a szövetségben, vagy nem, és ez egyáltalán nem mellékes. Ezért történik meg az a döntés, hogy Giorgio Bastát ide kell irányítani hadseregével, és egy átmeneti állapotot jelent, mert ugye fejedelem nincs, akkor a magyar király ezt a területet akkor fennhatóság alá vonja, de hát Giorgio Basta sem tudott ebben a térségben rendet teremteni, és nagyon rövid időn belül hát ki kellett ebből a térségből vonulni, és ennek elsősorban az volt az oka, hogy Mihály Havasalföldi Vajda egy nagyon rövid időre sikerült ott a keleti végeket fennhatóság alá vonni, sőt, ugye egy rövid időre még őt megválasztották igaz kényszer hatására Erdély fejedelmének, de Mihály Vajda meggyilkolása után Bászta seregének az élelmezése ez lehetetlenné vált, ki kellett vonulni, vissza kellett vonulni, és a Partium, illetve Felső Magyarország irányába kellett neki megmoczanni. Most ettől a pillanattól kezdve az erdélyi fejedelemségnek a helyzete az nem csak hogy reménytelen, hanem hát hadipotenciája szinte teljesen kimerült, és a Partiumra lehet többé-kevésbé csak támaszkodni, ami még itt az erdélyi fejedelemség életképességét jelenti. Igen, nem csak a Partiumban is nagyon-nagyon komoly gondok és problémák vannak, egyrészt a Bászta visszavonulása miatt és a Bászta sereg élelmezése miatt, másodszorban a kassai főkapitánynak fenyegetései miatt, a váradi alkapitánynak fenyegetései miatt, vagyis mindenki ugye a háború szükségleteit innen, ebből a térségből igyekezett ki meríteni és ki sajtolni. Ugyanezek a jelenségek a királyi Magyarországon is előfordultak, ott ezek a koncepciós perek dúlnak, és a leghangosabb koncepciós per az Illésházi István ellen fog megindulni, de nem szabad azt hinni, hogy csak Illésházi István volt a perbe fogottak főurak egyetlen személye, nem, hanem itt teljesen koncepciós pereknek megfelelően teljes sorrendet tudunk megnevezni, és teljes felsorolást tudunk alkalmazni. A legújabb történeti feldolgozásban ugye fölbukkan az a vonal is, hogy itt Illésházi István komoly gazdasági vállalkozásba kezdett, borkereskedelemmel és marhakereskedelemmel foglalkozott, és ezt a borkereskedést és marhakereskedést a király, mint jogot Lazarus von Henkelnek is átadta, és a két Dudás egy csárdába nem fér elv alapján, tehát világos, hogy a idegen származású Henkelnek a jogosítványai erősebbnek bizonyultak, mint a Illésházinak a korábban adományozott jogosítványai. Tehát Illésházi perbefogása akkor azt jelenti egyrészt, hogy Henkelnek a bor-marha kereskedelem vetélytársa nincs, másodszorban pedig az Illésházi birtokok lefoglalása a kincstár számára nagyon-nagyon komoly anyagi gyarapodása jelentett, tehát a háború anyagi alapjait nem mint hogyha biztosította volna, de feltétlenül stabilizálás irányába mutatott, és Illésházi életét csak Lengyelországba való meneküléssel tudta megmenteni. Na most ez Alsó Magyarország vonatkozásában jelent példát, Felső Magyarország vonatkozásában itt a Drugeteket és a Druget családot éri ilyen atrocitás, Drugen Bálintot elsősorban, na de a Drugeten kívül a Rákóczi Zsigmondot is említhetünk, őt mint elsősorban ugye protestáns nagyurat vette célba ezek a koncepciós perek. Tehát Alsó és Felső Magyarországi főnemeseknek a, mind az élete, mind a birtok a koncepciós perek következtében kockázatossá váltak. Nem véletlen, hogy ebben a térségben lévő mikrotársadalmak elégedetlensége, tehát gyarapodik, fokozódik, és a kassai főkapitánynak túlkapásaival pedig igenis forpontra fog kerülni.
Thank you.
Ugye a 17. század elején járunk most már Erdélyben, és láttuk, hogy ugye Felső Magyarországon is, Alsó Magyarországon is elég zűrzavaros időszak van. Ki lesz az, aki kivezeti ebből az időszakból Erdélyt, az erdélyi fejedelemséget?
Még egy mozzanatot, nagyon-nagyon jelentős mozzanatot azért említenünk kell, ez az 1604-es országgyűlésnek 22. törvénycikke, amely magyarországi vallási és egyház kérdését feszegeti. Ez a bizonyos 22. törvénycikk az országgyűlése nem került tárgyalásra, azt is mondhatnám, hogy a király utasítására hát egy hamisítás történik, mégpedig a vallási sérelmeknek a felsorolása, a vallási sérelmeknek országgyűlés napirenden való szerepeltetése tilos ennek a törvénycikknek értelmében. Ez talán azt is mondhatnám, hogy utolsó csepp volt a pohárba, amely az elégedetlenséget, főleg ugye a protestánsok elégedetlenségét kiváltotta, és ez a mozzanat, illetve Bocskai István protestáns főúrnak a perbefogása, ez az a közvetlen momentum, amely a Bocskai által vezetett fegyveres ellenállást fogja majd inspirálni és kiváltani. Zárójelesen szeretnék azért arra utalni, hogy mennyire nem mindegy ez a 1604/22-es törvénycikknek odaillesztése, odahamisítása a törvénykönyvbe. Tudnélik, kassai főtemplomot például erőnek erejével az evangélikusoktól ugye elkopozták, és át kellett adni hát az egri püspöknek, aki ugye Egerből 1596-ban székhelyét éppen Kassára tette át, és nem ez az egyetlen templom foglalás, és nem ez az egyetlen összetűzés a katolikusok és protestánsok között. A előbb emlegetett Rákóczi Zsigmondnál is a vallási momentum, mozzanat kimutatható, Bocskainál szintúgy. És Bocskai tulajdonképpen itt a keleti végeken az egyetlen olyan potentát, akinek a birtokaira, vagy akinek a befolyására rá lehet törni, és hát az utolsó ellenállást föl lehet a királyi akarattal szembeni ellenállást föl lehet számolni. Bocskai elleni megmozdulást a kassai főkapitány irányítja, Belcső Józó grófja, segítője a váradi alkapitány, tehát Concini, és ez a két irányból, Concini Peccei és Belcső Józó által indított akciónak, katonai akciónak, hát nem csak Bocskai István megregulázása igaz a feladata, hanem az egész párciumi befolyásnak a kiterjesztése. Ennek a térségnek hát a hódoltatása, vagy éppen engedelmességre való kényszerítése, ez a háború további sorsának, vagy kivitelezésének szempontjából nem mellékes térség. A források úgy tanúsítják, hogy Bocskai a király zsoldosai között fellelhető hajduknak a megnyerésével fogja a maga javára a bizonytalanságot eldönteni, és azokat a hajdú kapitányokat, akiket idézőjelben mondanám, meg lehetett vásárolni, a saját maga oldalára lehetett állítani, azoknak a katonái fogják eldönteni 1604. október 15-én itt Álmos Diószeg térségében folytatott csatát, amely nagyon-nagyon fontos, lényeges, és a Bocskai szabadságharcnak a kezdetét is jelentette. Na most itt a hajdúkapitányok megvásárlása körül természetesen van bizonytalanság, mert maradt fönt egy olyan dokumentum is, amelyben a kapitányok, itt öt hajdúkapitányról van szó, többek között Lippai Balázsról, Németi Balázsról, Ibrányi Mihályról, stb. És aláírásuk is fönnmaradt ezen a dokumentumon, hogy nemzetünknek hóhéri nem kívánunk lenni. A hajdú magatartást elemezve egy kicsit erőltetettnek, egy kicsit nagyon patetikusnak, hazafiasnak tűnik ez a kitétel, hiszen ők zsoldos katonák, és a zsoldos katonáknak a zsolt biztosítás az mindennél fontosabb volt. Nagyon-nagyon megengedhető az a feltételezés, hogy a belzsőjöző, vagy éppen Concinin szolgáló hajdúk nem kapják meg már hosszú ideje azt a zsoldot, amit természetesen vártak, meg elvártak, meg megígértek, és állandóan hitegették őket, és Bocskaitól pedig feltételesen, de megkaphatták. Ez a feltételes az nagyon-nagyon fontos, mert Bocskainak nyilván közel sincs olyan anyagi bázisa, hogy megvásárolja, korrumpálja, ne adj Isten igaz ezeket a hajdúkat. Tehát mindenféleképpen a nagyon-nagyon szép szavak és nemes gondolat mögött feltétlenül anyagi számítás is húzódik. 1604. októberében megvívott csata nem nagyságát tekintve, vagy éppenséggel, éressége miatt ugye fontos, erkölcsi inkább értelemben fontos és lényeges, hiszen Belgyújúzulnak ebből a térségből vissza kellett vonulnia, és egyértelmű, hogy a kiinduló állomásra gondol, Kassára kell visszahúzódni. Kassa viszont engedetlen városnak bizonyult, és engedetlenségének úgy adott hangot, hogy bezárkózott várfalai mögé, és Belgyújúzul szégyen szemre a főhadiszállását ugye hátra kellett hagyni, és Kassa vára, városa mellett elvonulva Eperre se kellett visszahúzódni. Nem így Bocskai csapatai viszont szívesen fogadta, feltárta a kapukat, és így Bocskai a legfontosabb felső-magyarországi városnak a birtokába került, és ettől a pillanattól kezdve bizony már a jövő az érdekes és az izgalmas, hogy mi legyen, hogy legyen. Felső-Magyarországra beérkezik egy párciumi, egy erdélyi fejedelem alattvalója csapatuk élén. És egyértelmű, ugye, hogy a király elleni felkelés, fegyveres felkelés itt megállíthatatlan. A felkelési szabadságharc problematikája viszont megér egy kis kitérőt, mégpedig a vonatkozásban, hogy a szakirodalomban hol a felkelés, hol a szabadságharc fogalom tűnik föl. A tankönyv piac sokszínűsége ezen is tetten érhető volt, tudnék, az túlzás, hogy ahány szerző, annyi megközelítés, mert itt csak két megközelítésről, hol így, hol úgy. Tehát voltak forgalomban olyan tankönyvek, amelyben Bocskai felkelés, de voltak olyan tankönyvek is forgalomban középiskolások számára, ahol Bocskai szabadságharc, igaz, tűnik föl. Nem véletlen azért, hogy a tankönyv szerzők is ezeket a fogalmakat hol így, hol úgy használták. Én azt hiszem, hogy a Szekfőhóman vagy Szekfő Gyula által írt részt magyar története kell visszautalni, ő következetesen mindig a felkelést emlegette, és sohasem szabadságharcot. Legutóbb pedig, ugye itt 2004-2006-ban Debrecenben megrendezésre került konferenciák sorozatán megint csak fölmerült ez a felkelés és szabadságharcnak a kérdése. Meg kell, hogy mondjam, mind a mai napig vannak olyan történész kollégák, akik a felkelés kifejezéshez ragaszkodnak. Sőt, 2009-ben a Századok című szakfolyóiratban Sokszínű Nemzeti Mozgalom néven bukkan elő. Én ebbe kapaszkodnék bele, a Sokszínű Nemzeti Mozgalom, mert ennek van természetesen vallási vonatkozása, van nemzeti vonatkozása, van erdélyi vonatkozása, magyarországi vonatkozása, tehát nagyon-nagyon sokszínű kétségkívül, na de éppen úgy, mint a szabadságjogok. Tehát a szabadságjogok sokszínűsége indokolja egyrészt, hogy igenis ne csak felkelésről beszéljek, hanem szabadságharcról is beszéljek. Igen, szabadságjogoknak a biztosítása. Aztán, hogy ez a társadalmi bázis mennyire széles, mert a főnemesek azért csatlakoznak, a köznemesek, kisnemesek azért, városok azért, hajdúk azért, stb. Stb. Tehát ez nyilvánvaló, hogy nem egy és ugyanolyan célok, és nem egy és ugyanolyan programszerűen ugye kerülnek egy táborba Bocskai irányítása alá. És kifejezi ezt a sokszínűséget Európának szánt kiáltvány is, mert Bocskai ugye a katonai sikerei után igenis tisztában van azzal, hogy ebből politikai konzekvenciákat is le kell vonni, és Európában közhírre kell tenni azt, hogy nem lázadásról van szó, király elleni engedetlenség, csak nem jogtalan engedetlenségről van szó. Igenis, a szabadság jogoknak a sérelmét a király elkövette, akkor ennek a korrigálása igenis a királyra tartozik. És meg is indulnak természetesen ilyen irányban, majd a tapogatózó tárgyalások is, mert Bocskai megmozdulását bizony nem lehetett félváról venni, hiszen a háború még nem fejeződött be. Ez éppenséggel, hát döntő fázisába került a 15 éves háború, amivel indítottuk a beszélgetést. Természetesen interpretálhatjuk azt a vonalat is, hogy ez a töröknek segítség. Igen, a töröknek segítség volt. A töröknek nem kellett akkora erőt kifejteni a háború továbbvitele érdekében, vagy azt is mondhatjuk, illetve nem, hogy mondhatjuk, állíthatjuk, hogy igen, a török már gondolkodott a béke megszerzésén, és nagyon-nagyon komoly engedményeket volt, vagy lett volna kénytelen tenni. Bocskai megjelenése, a bocskai sikerek egyértelműen a törökök pozícióját javította.
Bocskai István, ő mit szeretett volna, a törökkel békét kötnie, vagy folytatni a háborút?
Természetesen ugye Bocskai mellett azonnal fölbukkannak igaz a jó akarók, a török jó akarók, és egyértelműen, hogy a törökök tehát mindig pozícióikat javítani kívánják, óhajtják, fölajánlják a szolgálataikat, katonai segítséget, és ezt nem lehetett visszautasítani. Nem lehetett visszautasítani. A török abban gondolkodott, hogy hát magyar király is lehetne. Miért ne lehetne Bocskai István magyar király? Na most az is világos, hogy Bocskai István gondolt erre, hogy a magyar király tárgyalási pozícióját gyengítendő, igenis legyen magyar király, és ezért a törökhöz ilyen kéréssel fordult. De azt minden keresztény ember tudja, és protestáns, nem protestáns, hogy magyar király, vagy egyáltalán a keresztény világban milyen feltételek mellett lehet valaki király. Tehát az a tény, hogy ő törökök felé korona kérési szándékkal, de nem csak szándékkal, hanem korona kéréssel fordult, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ő a nemzeti királyságban gondolkodott volna. És erre már is egy másik példát azért hoznék, nevezetesen azt, hogy ugye 1605. februárjában őt erdélyi fejedelmének megválasztották, 1605. áprilisában szerencse megválasztották Magyarország fejedelmének. Tehát a magyarországi fejedelemség április, a korona megérkezése és átnyújtása Rákoson 1605. november, és utána elfogadja ezt a koronát ajándékként, és azonnal ugye letétbe helyezi, és megindulnak a tárgyalások. És ez az 1605 november és 1606 június közötti megállapodás között alig telik el néhány hónap, ez mind tárgyalásos időszak, és szó nincs arról, hogy Bocskai keresni a kapcsolatot a keresztény világ, nehogy Isten, protestáns uralkodóival, hogy őt segítsék esetleg a magyar királysághoz. Tehát erről szó nincs. Ez a Etényi Nóra, Hornildikó és Szabó Péter által megjelent exkluzív könyv, ez a Koronás Fejedelem elnevezésű, Bocska István és Koráról szóló feldolgozás, nagyon szépen kifejezi, hogy igen, koronával rendelkezik, de szó nincs arról, hogy ő a koronát a fejére kívánta vagy óhajtotta tenni. Nem, hanem a fejedelemség, vagy egyáltalán az ajándéképpen megkapott korona, az az ő tárgyalási pozícióját javította, mégpedig a királlyal folytatott tárgyalás. És az az Illésházi István fogja lefolytatni ezt a tárgyalást, amely sikeresen ugye ezt a megoldhatatlanak tűnő, meg feloldhatatlanak tűnő ellentmondást végül is kompromisszumos megállapodáshoz viszi, sikerre viszi. Tehát az az Illésházi István fogja vezetni, aki Lengyelországból hazatér, és Bocskai mellé szegődik, és majd az 1608-as országgyűlésre Nádorra is fogják választani. Tehát ezek a körülmények mind-mind a nemzeti királyság gondolatától távol eső, de nagyon távol eső események és történések. Tehát amikor erdélyi fejedelmének megválasztják, akkor az azt jelenti, ugye, hogy az erdélyi fejedelemség adott határain belül, tehát mint emlegettük ezt a spájeri pacifikációt, annak megfelelően az erdélyi fejedelemség határai helyreállnak. Amikor Magyarország fejedelméről beszélünk, az nyilván a felső és alsó magyarországi vármegyéket jelentette, ez egy kialakulatlan terület, illetve hát, hogyha vármegyékben gondolkodok, akkor most beszélünk 13 vármegyéről, vagy beszélhetünk 26 vármegyéről, de ennek nincs jelentősége. Az az érdekes, hogy mint Magyarország fejedelme, mint cím, mint titulus, a magyar történelemben ez egy ismeretlen fogalom. Bocskainál jelenik ez meg először. A tárgyalások folyamán abban a pillanatban ez a cím és titulus már is visszaadásra kerül, mintha meg sem történt volna. Természetesen ennek fejében el kell ismerni a magyar királynak Bocska István számára a fejedelemséget. És akkor megint visszatérünk ahhoz a jogi problémához, amit már érintettünk ebben az adásban, hogy mitől és kitől, meg mi árán és ki árán lesz valaki erdélyi fejedelem. A király által lesz, a király révén lesz erdélyi fejedelem. Nyilván ennek megvan az ára. Annak idején megvolt az ára mondjuk János Zsigmond esetében, le kellett mondani a Rég Selectusról. Itt pedig le kellett mondani a Magyarország fejedelme címről. Igen, minden további nélkül. És utána ezt egy pacifikációs okmányba, írásba is rögzítik, és ez nem más, mint a bécsi pacifikáció. Igen, 1606. június 23-án, és ebben a 15. rész 8. paragrafusában kikerestem, és akkor olvasnám is ezt a néhány sort, a címezést, vagyis a titulatúrát illetőleg. Az a cím illeti őt meg, vagyis Bocska Istvánt, amely Báthori Zsigmondnak volt. Ugyanis, hogy magát birodalmi és erdélyi fejedelemnek, Székely Kispánjának és a magyarországi részek urának nevezhesse. Vagyis visszaállt a király általi elismerés, az erdélyi fejedelem megkapta most már a másik oldalról, tehát a török szultán mellett a másik oldalról a régsz jóváhagyását is, hogy egy bihari főúr, aki idáig az országos politikában, hát mondhatnám azt, hogy nagyon szerény szerepet játszott, azt a címet fogja elnyerni, titulatúrát, amit annak idején János Zsigmondnak biztosítottak, Báthori Istvánnak, Báthori Zsigmondnak. Báthori Zsigmondnak a tekintetben is ugye fontos volt, hogy Báthori Zsigmondnak még feleséget is adtak a Habsburg családból, Mária Krisztiernát, és Bocskainak is terbe vették, hogy egy erdélyi fejedelemhez illő társ fog majd. Hát erre a halála miatt ugye nem került, is kerülhetett sor. A bécsi pacifikációt mindenféleképpen szeretném hangoztatni és hangsúlyozni, még a vonatkozásban is, hogy az erdélyi fejedelemségnek különállása az, amit a spájeri pacifikációban biztos, azt ugyancsak biztosították, kiegészítették azzal, hogy hát bizonyos anyagi kompenzációt kell nyújtani ugye Bocska Istvánnak, és akkor ezeket a szomszédos vármegyéket élete végéig, tehát itt Szabolcs ugye és Szatmáról van szó, ezeket átengedik neki. erkölcsi súlyát ennek a bécsi pacifikációnak nyomatékosítja az is, hogy médiátor szerepét is elfogadta. Rudolf is elfogadta, tehát a szultán és a császár közötti békét ő közvetíti. És ez történik novemberben, 1606, ugye novemberében, és az a zsitva torkolati békét jelenti, ez már pax. Tehát az Oszmán Birodalom, Német-Római Birodalom, de hát ilyen értelemben Magyar Királyság is, status quo alapján, igaz, megkötötték a békét. És 1568-ban találkoztunk a dinápolyi békében először azzal a kitétele, hogy status quo alapján megkötött béke, most 1606. november 11-én újfent a status quo alapján, de ez a török hódoltsági területeknek növekedését jelentette. Tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos és komplikált helyzet, és hogy ne történje meg a magyar királynak igazi presztízs vesztesége, Rudolf már ekkor lemond majd a magyar királyi címről, mégpedig testvére javára, és Mátyás lesz az, aki az egész magyarországi ügyeket irányítja, vezeti, és végeredményben a testvér nevében, de majd utána pedig saját nevében fog véglegesülni ez a 1606-os zsitvatorkolati béke. A status quo eredménye az, hogy egri vilájet alakult. A Dunántúlon pedig nizsatelen igazázódott itt most 1606-ra, és ez az 1606-os pacifikáció, tehát a belső elégedetlenséget lezáró békesség és a külső háborús szituációt lezáró pax béke fogja, hát 1606-ban hosszú időre, több évtizedre azért nyugópontra juttatni. Na most ez sem pontos, hiszen ott majd belső mozgás lesz, és főleg itt a 30 éves háború indukálta ugye belső mozgás, úgyhogy maradjunk abban, hogy nem teljesen két évtizedre.
De Erdély történetében azért jó pár évre, illetve hát...
Igen, és hát itt rengeteg érdekes apró részleteket lehetne így felsorolni. A vonatkozásban, hogy Bocskai ugye hirtelen halála után, hát miért Rákóczi Zsigmond az, aki Erdély fejedelmévé került megválasztása, vagy Erdély fejedelmévé választották, hiszen ő sokkal inkább ugye felső-magyarországi főúr, birtokai nagy részt ugye ehhez a régióhoz kötődik, tehát közvetlen király alattvalóság, és mégis úgy gondolják, hogy Bocskainak egyik alvezére az, aki itt Erdélyben is rendet tud teremteni. Hát ez nem egészen így történt, és főleg azért nem, ugye, mert a hajdúk azért bizalmatlanok vele szemben, és sokkal inkább ugye itt egy bátoriban, a bátori Gáborban kívánják, óhajtják megtalálni, vagy nem csak hogy óhajtják, hanem vélték ugye saját protektorukat is megtalálni.
Milyen kiváltságokat adományozott Bocskai a hajduknak?
Bocskainak jelentősége nem csak ebben a pacifikációban ragadható meg a bécsi pacifikációban, hanem a hajduk letelepítésében is. Gorbonai ugye végzés 1605. december 12-én értelmében 9254 hajdúnak a letelepítését fogja rendezni, és ezeknek a hajdúknak a tartózkodási helyet, letelepedési helyi birtokhoz való utatását is tartalmazza ez a kiváltságlevél. Kollektív nemesítés, kollektív birtoklás ennek az oklevélnek a lényege, és ez Szabolcs vármegyében történik meg. Mégpedig hát ez a öreg hajdúvárosok néven fog később ismerté válni ez a térség, amelynek hát fontosabb települései, ez Kálót jelentette, Dorogot jelentette, Nánást jelentette, Hajdúböszörmény mellett Simát és Videt, de még Böszörményt nem, akkor Vámospércsetet, Polgárt jelentette, tehát jóval későbbi telepítés, majd a szoboszlói hajdúk, tehát ebben a korponai kiváltságolásban ők még nem részesültek. Most ennek a hajdútelepítésnek és hajdútelepülésnek gondolom, hogy nagy szerepe lehetett ebben a hajdú szolgálatok megvásárlásában. Ez spekuláció, ezt elismerem, de még egyszer mondom, ugye a hajduk magatartását és követelőzését ismerve nem tartom kizártnak, hogy esetleg már ilyen földhöz juttatás, katonaparaszti állapotba történő bekerülés ne került volna sor Bocskai és a Hajdúk tárgyalásán. Annál is inkább, mert igenis arra vannak, de közvetett bizonyítékok, hogy a székelyek társadalmának mintája föl ismerhető ebben az egész Hajdúk telepítésében, de annyiban mindenféleképpen más és erősebb, hogy ezek a kiváltságok országgyűlésen becikkelyezésre kerültek. Tehát nem lehetett 1608-as országgyűlésen eltüntetni a Hajduknak a problémáját, és tetszett, nem tetszett a szabolcsi meg szatmári nemeseknek, hogy az ő vármegyéjükbe egy nagyon-nagyon komoly 10 000 fegyveres birtokhoz jutott, és közvetlenül itt a mesdjén, vagyis a Királyi Magyarország Erdélyi Fejedelemség mesdjéjén találnak otthonra, és ezek az emberek nyilván nem is fognak ebből a térségből elköltözni, mert a kollektív nemesítésből következik, hogy a jogaik csak adott helyen és abban a térségben érvényesek. Tehát abban az esetben, ha innen elköltöznének, ha innen elvándorolnak, stb., abban a pillanatban ezek a kiváltságok már is megszűnnek. Úgyhogy a hajdúság egy ugyanolyan katonai erőt jelent, egy 10 000-es fegyverest jelent, mint a másik oldalon az erdélyi fejedelemség keleti végein, igaz a székelység. Úgyhogy a katonai erőnek a megnyerése, biztosítása, a párciumhoz való kötődése, ez mindenféleképpen a későbbiekben fontos szerepet játszik majd az erdélyi fejedelmek és a magyar királyok politikájában is. Igen, volt rá törekvés, hogy eltüntessék ezt a korponai kiváltságot, de ezt nem lehetett semmi körülmények között kivitelezni, mert mondom, a 10 000 fegyveres fenyegetett egy másik felkeléssel 1607-ben, amikor komolyan fontolgatták, hogy egyáltalán országgyűlés napirenden szerepelje, vagy napirendre vegye, vagy ne vegye ezt a kérdést. 1608-as végzések között ott szerepel a Hajduk letelepítése, ettől a pillanatok törvényé vált, és természetesen a Hajduk ugye mindig igyekeztek ezt érvényesíteni is, legalábbis a 19. századi önálló kerületként meg is maradtak, fönt is maradtak, és a székely társadalomra emlékeztető módon éltek.
Elhangzott műsorunkban a 15 éves háborúról és Bocskai István erdélyi fejedelem politikai pályafutásának jelentőségéről beszélt dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt!